Kívánok, akkor ugye most a tányát tanuljuk. Zsuzsa, miért nem jössz itt az asztalhoz?
Ja,
hát itt van, hely. De Tamás is eltűnt. Hol van Tamás? Ja. Szóval a tányát tanulmányozunk, és ezt ugye megpróbáljuk most úgy beilleszteni, hogy azok, akik most csatlakoztak, azok is tudjanak élvezni a itt elhangzott dolgokat. Ugye ezt már egy két éve tanuljuk, és most tartunk a 12. fejezetnél. Tehát vannak olyan témák, amik, vagy olyan fogalmak, amik lehet, hogy újak lesznek azoknak, akik most csatlakoznak be. De megpróbáljuk ezt nagyon gyorsan összefoglalni. Tehát nagyjából a tánya, ami a Chabad haszid filozófia alapműve, és ami végül is ezt a kabbalisztikus minek is mondható, hiszen a kabbalával foglalkozik, kabbalisztikus témákat dolgoz föl. Ennek az első része, az úgynevezett közepesek könyve, az mint egy gyakorlati útmutató az élet, az életre, arra, hogy hogyan kell viselkedni, hogy hogyan kell az életünket rendezni ahhoz, hogy elérjük a lehető legtöbbet, kihozzuk belőle, elérjük azt a teljességet, amit egy ember elérhet az életben. És nem véletlenül a könyvnek az a címe, hogy közepesek könyve, mert ezzel arra céloz, hogy hát az ember valójában a legtöbb ember nem tud többet elérni, mint azt, hogy közepes legyen. A vizsgán is nem tud mindenki ötös lenni, ez egy ilyen közepes, azon annak már örülünk a vizsgán, hogy átmegyünk. De azért az kiderül, hogy ez a közepesség, ez nem olyan egyszerű. Ez a közepes, ez nem azt jelenti, mint ahogy a könyv elején gondoltuk, hogy egy kicsit jó vagyok, és egy kicsit rossz vagyok, és akkor a kettő keveréke az közepes, hanem végül is az derült ki, miután a általában felvázolta, hogy minden emberben két erő dolgozik, van egy isteni lélek és egy állati ösztönlélek, az derült ki, hogy ezek a ketten állandó harcban vannak, és az emberek többsége az idő nagy részében beadja a derekát az állati ösztönléleknek, és csak a egocentrikus vágyai és fizikai élvezetei után, önző élvezetei után megy. Nagy ritkán kerül hatalomra az isteni lélek, aki legyőzi az állati lelket, és az ember valamilyen nemes dologért, nemes ügy érdekében cselekszik. Most ezért az emberek többsége ebben a definícióban tartozik a rosszak közé, ami azt jelenti, hogy ő valóban rossz, abban az értelemben, hogy miért használjuk a magyarban, abban, hogy őnek még van mind dolgoznia, van még hova előre jutnia. Mi az, ami viszont a másik véglet? A másik véglet az, amikor az ember azt eléri, hogy teljesen kiűzi magából a rosszat, a rossz ösztönt kinyírja, vagy úgy kinyírja, hogy teljesen hatálytalanítja, ártalmatlanítja, vagy még jobban úgy, hogy a rossz ösztönt átfordítja jóvá. Olyan gyakorlatilag a rossz ösztön is megjavul, és a jót szolgálja. Ez a legtökéletesebb szint. Ezek az igazak, a cádikok. Ezt elérni nagyon ritka dolog. Kell rá törekedni, de elérni az szinte lehetetlen. Mi az, amit az ember mégis el tud érni? Azt, és erről van szó most már ebben a fejezetben, hogy a gyakorlat színé, a gyakorlat terén, és itt a gyakorlat az három dolog. A cselekedet, a beszéd és a gondolat, a tudatos gondolat, tehát az ember tudatosan gondol, nem csak amikor fölötlik benne egy gondolat, hanem amikor gondolkodik valami. Ezen a három területen eléri azt, hogy csak a Tórának és a jónak megfelelő dolgokat cselekedjen, beszéljen és gondoljon. Akkor viszont, ha mindez megvan, akkor mi hiányzik? Mi az, amiben még nem tökéletes? Ha ezt valaki eléri, akkor a mi szemünkben már tökéletes. Azt mondtuk, hogy van egy nagy dolog, amit még nem ért el. Ő azt ért el, hogy amit csinál, mert ugye ami gondol, beszél, meg cselekszik, az csak a csinálás szintén. Abban, hogy valóban jó. De a rossz még mindig ott van benne, honnan tudjuk, hogy ott van, mert ez állandó harc eredményeképpen csinálja. Nem arról van szó, hogy neki természetesen jön mindig, hogy mind a jó utat választja, mind a cselekedet, mind a beszéd, mind a gondolat területén, hanem állandóan harcol önmagával, ez a mi életünk, minden ember folyamatos harcban van, és állandó a dilemma, és végül aztán győzelmeskedik a jó, és így legyőzi magában a negatív gondolatokat, a negatív, nem hagyja, hogy negatívan beszéljen, és hogy negatívan cselekedjen. De ez nem önmagától jön, mert benne még ott van a rossz, aki állandóan teret akar nyelni. És ezért marad ő el a cádiktól, az igaztól, akiben már nincs rossz. Őben már elő se jön egy ilyen inklináció, egy ilyen vágy valami után, amit le kell gyűrni magában, hanem egyszerűen ő benne már ez nincs is meg. Ő eleve csak a jót követi mindenben. De az emberek többsége ezt nem tudja elérni, azt viszont igen, hogy ebben a folyamatos harcban, amiről az életünk szól, hiszen minden embernek erről szól az élete, képes legyen mindig felülkerekedni a rosszal, és nem hagyni, hogy a rossz kifejeződésre jusson. Ott lesz az továbbra is, de nem fog kifejeződni. Tehát értitek, ez nagyjából, amit eddig elmondtuk. Ennek még nagyon sok más információt is megtudtunk a világról, meg a jóról, meg a rosszról. De nagyjából ez az, amire mi szó volt. Tehát szó volt a közepesről, és a közepes az abban bizonyos értelemben ő az átlagember. Legalábbis az átlagember potenciálisan elérheti a közepességet. Ugye az élete bizonyos szakaszaiban közepes. Ugye vannak vizsgák, ahol közepes eredményt tesz. De ő az átlagember miért? Mert nála állandó a harc saját magában a jó és a rossz között. Állandó dilemmában van, de igyekszik, hogy a jó győzelmeskedjen ebben a dilemmában. A rossznál, a rásánál van egy olyan szint már, amikor teljesen, már nincs harc, mert a rossz már szinte teljesen uralkodik. Nincs már dilemma, mindig a rosszat választja. Föl sem merül benne, a jót választa. Azt mondjuk, ez a teljesen rossz, aki már alig pislákol benne valami jó. A cádik a másik végedben az igaz, nála sincs harc, mert ő meg teljesen természetesen minden jó. A bénoni viszont, vagy az, aki potenciálisan bénoni legalább, abban van egy állandó harc, akiben nem csak fölötlik egy rossz gondolat és már csinálja is, hanem van benne egy dilemma, hú, ez kéne? Lehet, hogy mégse kéne. Ez nem helyén való, nem biztos, hogy bevállalom ezt, ez egy kicsit túlzás. Vagy hát van benne egy állandó dilemma, egy állandó harc, és ez erről szól a bénoni. Erről szól a közepesnek a története. Tehát akkor gyakorlatilag a közepesnek de megvan ez a két lélek, megvan a isteni lélek, és megvan az állati ösztönlélek, és ezek állandó harcban vannak, és a közepes eléri azt, hogy állandóan a isteni lélek győzetelmeskedjen, ne hagyja kifejeződni az állati ösztönlelke. Azt mondtuk még az előző alkalommal, amikor elkezdtük a 12. fejezetet olvasni, hogy vannak különleges időszakok a bénoninál, amikor mintegy kap egy upgrade-et, mint amikor a repülőn beülünk, és azt mondják, hogy most az economy class-on van a jegyet, de most kivételesen beültetünk a business class-ra, akkor ne is vannak bizonyos alkalmak, időszakok, amikor egy kicsit kap egy upgrade-et, kap egy ezt hogy mondanak magyarul szépen? Kap egy, hogy? Hát nem is egy lehet, hanem egy ilyen magasabb szintre kerül, egy töbletet. Annyiban, hogy már nem, hogy vannak bizonyos időszakok, amikor mintha megszűnne benne a rossz. A rossz nem kap semmi erőt, mintha behúzott volna neki egyet, és most az trómában van. Mik ezek az időszakok? És azt mondtuk, hogy ez az ima ideje. A smá mondásának és az imának az ideje, amikor annyira erős benne a jó, annyira erős tud lenni benne az isteni, hogy ilyenkor szóhoz sem jut a rossz, nem kell harcolnia magával, hanem érzi a jót, érzi, hogy szóval ez olyan, mintha abban a pillanatban cádik lenne. De mi történik, amikor vége az imának, visszaesik az állandó harc tényleg. Van egy olyan időszak, amikor úgy, hú, minden magától értetődő, és minden jó, és minden érzi, hogy mintha Isten kezén hordozzák, és hogy most nem az értelemben, hogy érzi az Isten közelségét, és az, hogy ez az igazság, és ez a valóság, és itt az én helyem. Ez a világ hívságai, azok marhaságok, és nem is kívánja őket, teljesen csak az Isten dolgnak adná át magát. Vége az imának, és hopsz, visszaesik. Egyszer csak megszól benne a hang. Na, mi lesz a reggelivel? Csak is palacsinta legyen, vagy túrós? Hogy? Igen. Akkor visszaesik. Hogy? Beindult a fantáziát, hogy mit lehet még reggelizni. Tehát visszaesik az állandó harc állapotában. Most itt tartunk. Itt tartunk most. Azonban az ima végeztével. Péter, olvasol nekünk még egy kicsit? Az első oldal alján az utolsó sor. Utolsó sor azonban az ima végeztével.
Igen. Azonban az ima végeztével, amikor az ő végtelen nagyságából eredő szellemi emelkedettség távozik az embertől, akkor a rossz újra éled a szív baloldali kamrájában, és újfent vágyat érez az ember ezen világi élvezetei és hívságai iránt.
De ez mindenkinek előfordul az életében, hogy az, amit itt leír a Bénaninak az ima időszakáról, ez most gondoljuk végre az életünket, mindenkinek előfordul az életében egy ilyen típusú élmény. Van egy olyan pillanat, egy olyan nap, vagy egy olyan óra, amikor az ember úgy érzi, hogy bemegy a zsinagógába, és azt mondja, hogy itt a igazság. Hogy elmegy mondjuk az életében, hogy eljut Izraelbe, és a Siratófalhoz, és annyira megfogja az élmény, hogy egyszer csak úgy érzi, hogy vagy lehet, hogy ez a Himalája lábánál történik. Valami olyan, akkor érzi, hogy minden ember foglalkozott az egész világi dolgok, és ez az egész világi élvezetek, és ez az állandó harctér, ami megy a világon, ezek tényleg semmis dolgok. Valahogy úgy érzi Isten közelségét, és azt mondja, hogy hát én így szeretném az életem, ebben az érzésben folytatódjon örökké. És teljesen természetes neki az, hogy csak jót tenni másokkal, és csak mitvák, és csak segíteni, és az igazság érződik benne, és ez egy ilyen jó, kellemes, megnyugtató érzést is ad neki, mint hogyha megnyugodna, úgy, mint a hazatérni, ez van egy ilyen érzés benne. Ez előfordul. Ilyen, van. Különben a kabala, még az is előfordul, ez mindenfajta előkészület nélkül. Egyszer csak, hups, mint hogyha egy ilyen. Van, amikor ennek látjuk, hogy ez hogyan jött, hogy valami olyan esemény történt, ami megmozgatja az embert, egy kicsit földrázza, és akkor előjön belőle ami leülepedett ott a szörp alján, az előjön. De van is, hogy minden, mint hogyha fölülről megráznák egyszer csak. És ezt valóban írva van, a kabala ezt úgy magyarázza, hogy ilyenkor az olyan, mint az ember lelke, Jákob hevel nachlato, az ember lelke, mint a Jákob kötele, az egyik vége fönt van, a másik vége lent van, és mint hogyha föntről megráznák ilyenkor. Kicsit segítenek neki föntről. Mindenfajta előkészített kölyök, mint a megrázták volna, és érzi ezt a fantasztikus dolgot. És eltelik egy fél nap, mondjuk vége az imának, vagy vége annak az élménynek, és visszazökken ugyanabban, ahol eddig volt. És még visszagondol arra az időszakra, arra az egy napra, vagy órára, vagy pillanatra, ami az előbb volt, és milyen hülye voltam? Hát becsaptam önmagamat, tehát nehogy már, hát én nem tudnék ilyen szerzetes életet, tehát milyen? Hát ez az élet, hát ez ilyen dolgokról szól, hogy harcolni kell, és minden, és milyen jó ezek a világ élvezetek, és mennyire jók, és visszazökken ebbe, és azt mondja, és visszagondol az, ami volt, és még nevet is önmagán, vagy jó, lehet, hogy egy kicsit sajnál, hogy elmúlt, de úgy érzi, hogy ez nem valóság, a valóság az itt van. És akkor még az is hozzátartozik, hogy azt mondja, hogy hát én igazából egy képmutató lennék, hogyha úgy csinál, úgy viselkednék, mint ahogy akkor éreztem. Mert ez a én valóságom, ez a földi élet. Ami fantasztikus, és az emberek többsége így is gondolja. Az emberek többsége úgy gondolja, hogy az az érzés, ami akkor van, amikor ez a különleges érzés, amikor úgy érzi Isten közelségét, stb. Ez a nagyon, ez, az egy hamis érzés. A valóság az, ami utána következik. Hiszen az csak egy pillanat, az csak egy rövid időszak. A valóság az a mindennapi életünk. És az emberek többsége ebből, az élet tapasztalatában, arra a következtetése jut, hogy az az időszak, ami ilyen Isten közelségi érzés, az nem valós. Mert azt általában úgy szoktuk értékelni, ami valós, az hosszan tart. És inkább azt mondjuk, hogy itt akkor halucináltam, vagy valamilyen képzelet volt bennem. De nem tudjuk úgy értékelni. És ezért még azt is gondoljuk, hogy hát, hogy ez nekem nálam nem, vagy azt, vagy másik van, akik azt mondja, hogy nálam ez az érzés nem elég őszinte, mert elég őszinte nem múlna el. Vagy előfordul. Tehát az ember úgy érzi, hogy akkor ennek nincs valós értéke. Ami fantasztikus ebben, amit az általában itt leír, hogy gyakorlatilag azt mondja el, hogy ez teljesen természetes. Ez teljesen természetes, hogy neked amúgy az Isten közelsége, meg az igazság érzése és az igazság követése az nem jön önmagától. Ez egy állandó harc. Az, hogy előfordul az, hogy nem érzed ezt harcnak, hanem úgy érzed, hogy ez természetes, és ez a valóság, az a különleges. Mert az csak különleges időszakokban van, amikor Isten ad egy plusz lehetőséget, amire azt mondta, hogy ez a Mohindegard Luta nagy intellektus ideje fönt a spirituális világokban, és ezért neked is megadatik ez a lehetőség. De nem ez a normális. A normális az igenis az, amikor harcolsz érte. Ugye, az ember sokszor azt mondja, hogy az, amiért harcolnom kell, ami egy állandó vívódás, vagy ami nem jön magától, nem jön könnyen, nem természetes, az nem valós. Mert ami valós lenne, az jönne önmagától. Ha én való, például olyan, amiben ezt még lehet hallani, hogy mondjuk a szerelem területén a kedvenc témák, mert Isten és a mi kapcsolatunk egy kicsit hasonlít az egyre. Az emberek a romantikus regények és filmek hatására általában gyakran lehet hallani, hogy ha ez nem jön önmagától, akkor ha elmúlt, akkor vége. Ha ez nincs, nem jön önmagától, akkor ez nem valódi. De ez sem igaz. Ezt az ember tudja, persze van egy olyan érzés, mondjuk különleges érzés, ami lehet, hogy csak egy rövid időszakban van. De amúgy ez is egy olyan dolog, ami az ember áll, amiben be kell fektetni, ami nem jön önmagától, ami egy hosszú... A harc nem egy jó szó, mert ez ilyen ijesztő, de... Hát ugye... Munka, igen. Feladat. Hosszú munka eredményeképpen tud csak megszetni, amiben állandóak a projektmegoldási feladatok, nem akarsz, hogy probléma megoldás, de nem jön önmagától a dolog, azt dolgozni kell rajta. Ettől még nem kevésbé valódi az a szerelem, ami mondjuk a két ember között van. Egyáltalán nem. Sőt, nem normális az, hogyha ez teljesen magától megy zökkenőmentesen. És ugyanerről van szó az Istennel való kapcsolatban is. Ha csak nem vagy szádik, érted azt a szintet, hogy szádik vagy, akkor ez nem fog önmagától menni. Ez egy állandó, ebben lesz állandó feladat. Ez nem azt jelenti, és ezért nem tetszik nekem a harc szó annyira, mert a harc az egy ilyen kellemetlenséggel is együtt. A harcban meg lehet sérülni, meg a harc az egy ilyen kellemetlen feeling van mögötte. Tehát nem azt jelenti, hogy szenvedés neked az Istennel való kapcsolat, mert állandóan harcolni kell önmagaddal, de egy feladat. Valami, ami nem jön önmagától. Tehát nem, és ezért az a típusú hozzáállás, amikor az emberek azt mondják, hogy vannak a hívő emberek, és vannak a nem hívő emberek. Mert éppen ma beszélgettem valakivel, valakit meglátogattam, és mondtam neki, hogy egy ilyen elég fontos ember, zsidó természetesen, és megkérdeztem tőle, hogy hát ismerem egy ideje, hát nem tudom, hogy volt-e rajta már film. Különben nagyon erős zsidó érzetű ember, rohadja az antiszemitátus, megmutatja, és hajrá MTK, stb. Ismerjük ezt a típust, hajrá Izrael, és minden. Megkérdeztem, hogy tudja, hogy mi a film, fogalmas volt róla, és akkor mondtam, hogy nem akarja föltenni, és hát mondta, hogy hát nézze, neki ez semmit nem jelent, mert ő ugye ateista, de hát, hogyha nekem fontos, akkor ezt fölteszi. Kívántak a teljes szület, mert nekem fontos. Hát természetesen azért elérzékenyült, amikor fölrakta, nagyon örült neki, mert megijedt, hogy még egyszer föl fogja rakni. De akkor mondott egy olyat, hogy azt mondja, hogy nézd, hát Slomókám, ha valaki hisz, vagy nem hisz, ezzel nem lehet változtatni. Valaki hisz, valaki nem hisz. Én így nevelkedtem, hogy nem adták nekem a hitet, én nem hiszek. És akkor ez, mondom neki, ez nem igaz. Ez a hozzáállás, ez nem igaz. Mert az az ember, aki hisz, az nem ilyen. Azok az emberek, akik ezen be a materialista gondolkodásra nevelkedtek, hogy én nem hiszek, úgy gondolják, hogy ezek a hívő emberek, ezekben semmi dilemma nincsen. Ezek úgy vannak, semmi jó nekik. Milyen könnyű nekik, és milyen jó nekik. Ezt szokták mondani, hogy a gyengék szoktak hinni, vagy azt, hogy milyen könnyű az, aki tud hinni. De ez egy baromság, mert ez nem így van. Az az ember, akit ők hívőnek neveznek, az is, abban is állandó a dilemma. Nem csak a dilemma abban, hogy most elvétett eszem az a vicc, hogy semmi közön nincs ehhez, hogy mi a zsidó dilemma, az olcsó disznóhús. Én csak a dilemmáról jutott eszem. Szóval, valaki most értette meg, igen. Szóval, nem, állandó a dilemma, állandó a harc, ez nem jön önmagától. Van ez a történet, hogy egyszer eljött a házhez a Rebbéhez, és mondta, hogy Rebbé, egy óriási problémám van. Nem. az áldásom, hogy segítséget nem igaz. Mi a probléma, hogy egy hopsz fejköz, az Indus azt jelenti, hogy hát kérdéseim vannak. Ezek a kérdések, ez a Istennel kapcsolatos. Tehát, hogy van Isten, nincs Isten, ilyen típusú kérdések. És azt mondják, hogy mi a baj? Nem kérdezik tőle le. Szóval, ha nincs rá kérdésed, akkor le vagy maradva. Akkor még nem is kezdted el az Istenhez való közeledést. Erre szokták azt mondani, az az ember, akinek nincs, hogy lehet egy emberből igazán hívő ember, hogyha először meggyőzzük arról, hogy nincs Isten. Először legyen eresznek, és utána tud csak hívő lenni. Tehát ez a dolog, ez egy állandó harc, ez nem valami, ami, hogy na, akkor te beszálltál a... Mert vannak ilyen típusú, mondjuk ilyen klubok, vagy most én kluboknak nevezem mindenki lefogítani. Ahol úgy adják, hogy most beszálltál a jófejek klubjába, neked már ezzel gyakorlatilag, ha ide tartozol, akkor nincs is több feladat. Neked megoldódott az élet. Te a jófejek klubjába tartozol, van klubtagsági kártyád, és amíg ez megvan, addig neked minden rendben megy, és Isten teljesen a kezén hordoz, és semmi probléma nincs. De ez nem így van. Ez illúziót. Az emberek egy idő után általában, akik ez ilyen klubokba belépnek, azok rájönnek, hogy hát ezek azért ráébrednek, hogy ez nem így megy. Mert ez valóban nem így megy. Az Istennel való kapcsolat az egy állandó harc. És ez a fantasztikus ebben, amit itt leír a közepestről az általában, hogy ez teljesen természetes, és nem számít illúziónak az a fantasztikus érzés, amit az ember érzi ezt az isteni közelséget, attól még, hogy egy perccel később már nagyon hajhászza a finom hamburgereket, gondolatban legalább. Mert ebben az emberben két erő van, és ezek mind a kettő próbál felülkerekedni. Most természetesen ebben az időszakban, amikor az embernek van ez a fantasztikus érzése, az nem, mintha aludna a rossz ösztöne. Elment aludni, és azért nem lehet érezni, hogy van. De ő ott van, látjuk, majd megy be, utána fel is ébredsz. Sőt, gyakran azt lehet látni, hogy valaki odaáll, hogy most szeretnék egy jót imádkozni, egy ilyen igazit, és elkezd imádkozni, és próbál koncentrálni az ima szövegén is, és bejön mindenféle gondolat, ami megzavarja. És akkor a legabszurdabb dolgokat kezd el gondolkodni között, és rájön, jó lenne ezzel visszafigyelni. Miközben, az autóvezetés közben ilyen gondolatok nem jönnek be, csak pont az imánál. És akkor el is tudom keseredni, hogy én mennyire képmutató vagyok, hogy én azt mondom, hogy imádom innen, és közben meg ilyeneken gondolom. Miért nem tudok odafigyelni? Miért nem? Mert ez olyan, mint amikor két ember birkózik. Ha az egyik beerősít, akkor a másik is ráerősít. Ha az egyik kicsit lazít, akkor a másik se fogja teljes erőből bevetni magát. Autóvezetés közben az isteni lélek azt mondhatjuk, hogy lazít egy kicsit. Most nem olyasmit csinál, ami nagyon... Ez egy állati lélek is lehet, hogy lazít, és most ilyen semleges. De amikor az állati összegek látja, úgymond, hogy az ember beerősített az isteni lélek, akkor próbál ő is erősíteni, és ezért természetesen, hogy próbál olyan gondolatokat, vagy olyan vágyakat felébreszteni az emberben, ami elvonja a gondolatait a valóságtól, és attól, amire figyelni kellene. Jó, akkor most nézzük meg, hogy mi történik akkor, abban a percben, amikor újra kezdődik a harc. Amikor vége ennek a mondjuk különleges alkalomnak, amikor az ember úgy érzi, hogy itt a helyen fantasztikus minden. Ilyen klubokban, mint szokott, ezeknek a pillanatoknak van, mint a nevük megvilágosodás, meg nirvana, amikor vége van, az ilyesmének, amikor vége, akkor visszazökkem az állandó harcba, akkor mi van? Akkor hogyan lehet kezelni ezt a harcot? Akkor nézzük tovább. Egy pohár vizet kérnék talán. Másoknak is ajánlom. Kóser a víz.
De nem egyedül az övé, az összevének ilyen a talók a városban, és itt nem képes kivitelezni a gyakorlatban vágyait, azaz beöltözni a test különböző részeiben. A tudatos cselekedet, a beszéd és a gondolat révén. A tudatos gondolat azt jelenti, hogy belemélyedni ezen világ élvezeteiben, hogyan elégíthetnék ki az ember szíve vágyait, mivel az agy uralkodik a szív felett. Ahogy ezt a Ramana Pinhas szakaszában kifejezi. És születésétől és természeténél fogva, miután úgy teremtetett az ember eredetileg, hogy mindenki képes az agyában fészkelő akaratot érvényesíteni, hogy uralkodjék magán, és lebírja szíve vágyait, hogy ne írja ki azokat sem cselekedetben, sem beszédben, sem gondolatban, és hogy teljesen elterelje figyelmét szíve vágyairól az ellenkező irány.
Jó, tehát akkor mit mond itt? Azt mondja, hogy az ember úgy született, hogy megvan a képessége rá, hogy az agya, az intellektusa felülkerekedjék a szíve vágyain. Ugye ez egy nagyon fontos mondat. Azt lehetne mondani, hogy ez, hogy az ész erősebb, mint a szív, ez olyan úgy hangzik, mint egy ilyen szívbetegek gyógyszerének a rekláma. Az ész erősebb, mint a szív, ez a moach shalit al halel, az ész erősebb, mint a szív, azt lehet mondani, hogy ez a tánjának a mottója. Ez talán a legfontosabb mondat az egészben.
Állóan szól, de amikor én valamit mondjuk újérben is fogom magamat és végezni magamat, nem az lenne, hogy tiszta szívemből kívánjam, hogyha valami rosszat tegyek, akkor megbánjam. Ha hogyan lesz egyébként az, hogy nekem a szívem a legfontos, hogy valami tiszta szívből kívánjam, de következtetem itt meg is, ezt nem először hallom már tőled, hogy az van, hogy ugye az ész az valahogy, nem tudom, győzelemségig a szívvel, egyet fölött, illetve ezt a tudatos se értem. Ha én tudatos vagyok, akkor már én nem jelen vagyok. Tehát hogy lehet, hogy a tudat az inkább a földi alaptalanság.
Hol van a tudatod?
Hát persze, hogy de elteszik élet után. Tudatos gondolat.
Jó, az más jelent, azt mindjárt elmagyarázom, hogy mit jelent. De a szív meg azért, jó, ez egy jó fontos kérdés. Ezt a kérdést valószínűleg azért teszed föl, mert nem voltál itt az elmúlt két évben. Most ez nem szemrámes, nem félreértsd. Nem, csak azért mondom, hogy ne érezd azt, hogy a többieknél, vagy soknál, ugye ez azért azt akartam mondani, hogy ez egy nagyon jó kérdés, és ezért hosszú időn keresztül tisztáztuk ezt a témát, de megpróbálom összefoglalni tényleg két szóban. Hát gyakorlatilag arról van szó, hogy mind a két lelkünknek, az Isten léleknek, meg az állati léleknek is van szíve, tehát vannak érzelmei, és vannak van intellektusa is. A kérdés az, hogy melyik irányba van. Most ugye az állati ösztönnek a nevében is benne van, ő állati ösztönlélek, ami azt jelenti, hogy csak is érzelmi alapon működik. Tehát amikor az emberek valami rosszat szoktak csinálni, akkor azt csupán érzelmi alapon szokták csinálni. Milyen érzelmi alapon? Mert nekik az jó érzést ad. Ez után szokott az következni, hogy használják az eszüket ahhoz, hogyan tudják azt a rosszat elérni, vagy megpróbálják belemagyarázni, hogy az a rossz hogyan mégsem annyira rossz. De ilyen értelemben az ész alá van rendelve az ő érzelmi világuknak és a saját egocentrikusságuknak. És ilyen értelemben az érzelem nem jó. Az ilyen típusú érzelem. Az isteni léleknek is van érzelme. Nem az isteni az nem csupán ilyen hideg-rideg ész valami, hanem az is érzelemmel teli. De az egy olyan érzelem, amit kontrollál, illetve szül az értelem. Tehát amikor van olyan érzelem, mondjuk, hogy milyen, ugye akkor például vegyük azt a példát, ezt a példát sokszor használtuk, hogy mondjuk valaki nem szeret valakit. Csupán érzelmi síkú. De vagy valaki szeret valakit, az is lehet csupán érzelmiség, semmi gondolatot nincs mögötte, jó fej, tetszik, tudom, hogy rokon szeret. De ugyanakkor az észt is be lehet vonni az egészbe, és azt lehet mondani, hogy egyrészt, ha nem szeretek valakit, az ész tudja kontrollálni ezt, és mondjuk legalább nem fejezem ki, hogy én nem szeretem. Vagy, még nagyobb, egy kicsit elkezdek róla gondolkodni a másik szeméről, és megismerem őt még jobban, és fölismerem, hogy azok, amiket én hibának értékeltem benne, azok miért vannak, vagy hogy vannak, és elkezdem sajnálni mondjuk ahelyett, hogy utáljam. Akkor az eszem változtatott az érzelmeimet. Hogy még jobb, annyira megismerem, hogy megismerem a benne lejtő értékeket, és elkezdem szeretni. Ez erre van lehetőségem, de csak az eszem által. Egy kutya erre nem képes, mert ő nem tud felülkerekedni a saját ösztönös érzelmeit. Vagy, ha akár én szeretem őt ösztönösen, ráerősítek erre az ösztönös szeretetre a megismerése által, azáltal, hogy az eszemet is használom, és azt mondom, hogy ez nem csak egy jó fej, meg rokon szemves, hanem tényleg nagyon elkezdem értékelni, mert az agyammal megismerem őt még jobban. Hát ez az, amikor azt mondom, hogy az agy tudja kontrollálni az érzelmeimet. Ez jelenti azt, hogy az agy erősebb, mint a szív, hogy soha nem mondd azt, hogy hát én nem bírok, hát nem tudom enélkül a bűn nélkül, vagy enélkül a rossz ízét nélkül. Ez nem igaz, mert te képes vagy rá. Képes vagy az agyad által kontrollálni az ilyen érzelmeidet. Ez nem azt jelenti, hogy az érzelem az nem egy jó dolog. Az nagyon fontos, mondjuk, ahogy mondtad, új évkor az, hogy tiszta szívvel. Ez mit jelenti, hogy tiszta szívvel? Ez mit jelenti, hogy tiszta szívvel? Szerinted?
Kinnen vonalkozom, de teljesen belülről.
Tiszta szívvel? Hogy lehet nem tiszta szívvel mondjuk odállni új évkor? De mit? Ki képen? Aha. Hát akkor ez például nem egy érzelmi dolog. Szerintem, hogy itt is az eszedet kell használni. Végigondolni, hogy azok az érzelemből, ösztönös érzelemből, egocentrikusságból elkövetett dolgok, amiket csináltam az elmúlt évben, azok valóban most jók voltak, nem voltak jók, tehát ez egyfajta önkontroll vagy önvizsgálat, amihez megint csak az eszemre van szükség. Tehát az eszemnek nagyon nagy szerepe van abban, hogy a tudatos gondolkodásomnak, abban, hogy az, hogy én valami fölötlik bennem egy gondolat, vagy egy vágy, vagy valami, ezt nem tudok mit tenni, mert a rossz ott van bennem, az előhozza azt a vágyat. De az, hogy ezt a gondolatot, ezt ne vigyem tovább tudatosan, és ne fölötlik bennem, hogy hú, de finom az a hamburger, akkor két lehetőség nem van, azt mondom, hogy más dolgok. Hagyjuk ezt a hamburgert, ezt nem jól tudom, hogy el. És a jól felekkel, és elkezdek már más gondolatot. Vagy, finom hamburger, és hú, de jól, és hú, kezdek tovább gondolkodni ezen, aztán már ne adj Isten, róla beszélek, és aztán ne adj Isten, már oda is megyek, hogy megegyek. Tehát akkor, és ez most csak egy ilyen finomabb példa volt, hogy ne kelljen mindenkinek a személyes életébe gázolni. Ilyen, mindenki le tudja fordítani a magán életébe ezeket. Tehát erről van szó, ezért fontos az ész. Mert mindjárt visszatérünk arra, amit mondtál, hogy a tudatos gondolat, ezt jól észrevetted, de akkor gyakorlatilag mit mond itt az általában, hogy az ember képes megakadályozni azt, hogy a rossz hiába ott van benne, de végig is vigye magát gondolatban, beszédben vagy cselekedetben. Miért? Mivel az agy uralkodik a szív fölött, születésétől és természeténél fogva, mivel úgy teremtetett az ember eredetileg, hogy mindenki képes az agyában fészkelő akaratot érvényesíteni, hogy uralkodjék önmagát. Tehát így ez az emberi természet része, ez nem valami tórai mondat, hogy a Tóra azt mondja, ez része az emberi természetnek. Így teremtődtünk. Tehát ha valaki azt mondja, hogy ez nem így van, a saját ez olyan, mint azt mondja, hogy nem tudok járni. De tudsz járni, van két lábad, és működnek az izmaid, akkor tudsz járni. De én nem tudok járni. Mert nem akarsz járni, de tudsz járni, mert ilyennek teremtettél. És az ember olyannak teremtetett, hogy képes felülkerekedni a szíve vágyán. Na de hogy működik ez a felülkerekedés? Most próbáljuk meg felvázolni egy ilyen esetet. Tegyük fel, hogy valaki benne egyszer csak följön egy ilyen, megszólal benne a rossz, azt mondja, hogy te figyelsz, jó lenne az megcsinálni. Egyszer csak megszólal benne egy hang, hogy te, hát azért gondoljuk, hogy most tényleg ez szükséges, és mi lesz ennek a következménye, és ez erkölcsös dolog ezt csinálni? Ez mire jó végül is, ez mi lesz ennek a, mi ennek az egésznek az értelme? Mindig ezt a kérdést teszi fel bennünk az ember. Minek ennek az egésznek az értelme? Ez jó lesz, vagy jó lesz ennek? Ez egyezik azzal, amit a Tóra elvár tőled, vagy akár amit az emberi elkölcs elvár tőled, vagy amit a természeted el... Nem, még az is lehet, hogy ez fizikailag is egészségtelen. És amint elkezdődik ez az érvelés, ez az észérvelés, akkor meg az a hang csak elkezd kiabálni, hogy adjad már ezt az érvelést, megcsináljuk, és itt tudjunk rá, minek érvelni, gyerünk, gyorsan, és türelmetlenül erősen meg kiabál bennünk ez a hang. És hogyha adjad már, ne menj bele ilyen érvelésekbe, menj, most egy kicsit szansz emléltetni, de hát mindenki tudja magában, hogy most hogy működik. És akkor mit lehet ebből látni? A másik hang meg azt mondja, várjál, mi ez a kiabálás? Ez tényleg helyes dolog, akkor ráérünk még egy percet várni, nem kell sehol se sietni. Még egy percet várjunk, gondoljuk végig, értsük meg. És ha még mindig jó lesz, meg mindig ott lesz a lehetőség, hogy utána nyúljunk, akkor mi az a sietség? Igen, ám, de az állati ösztönének az a másik hang, meg tudja, hogyha nem ha hagyja ezt az érvelést kibontakozni, akkor lehet, hogy nem lesz üzlet. Akkor nem fog sikerülni az egész, mert épp az ésszel, azzal, hogy nem csupán hagyom magamat húzni egy ilyen indulatból, ilyen, hanem ésszel kicsit átgondolom, éppen ezzel tudom ezt az egészet kontrollálni. És mit szokott történni? Hogyha az ember nem vesz erőt magán, és követi ezt a egyre jobban kiaváló hangot, hogy de ezt nem szabad kihagyni, ez egy lehetőség, és minden, és hagyjad már, egyszer élünk, élvezzed, hogy mondta valaki, szívd ki az élet csontvelőjét, és élvezd. Ki kell használni, egyszer él az ember, stb. És akkor nyomja. Ha ezt általában ezt a hangot követjük, akkor utána van bennünk egy ilyen, ez amikor eszel valami nagyon édeset, és utána ilyen keserű érzés van a szádban. Tehát van egy ilyen keserű érzés utána általában. A fordított esetben pedig, amikor hallgatunk az észérvre, akkor van egy kis ilyen rossz érzés, egy ilyen nehézkes érzés, amikor hallgatunk rá, de utána, amikor már túl vagyunk rajta, akkor meg egy ilyen jól, ilyen kellemes megnyugvás, hogy tudom, hogy most a jótat csináltam, és egy kicsit büszke is vagyok magam, meg ez egy jó érzés, ez egy olyan kellemes megnyugvás, békeérzés. Tudod, azt szokták mondani, hogy mi a különbség gyakran egy jó tett, meg egy rossz tett között. Az a különbség, mint a hideg és a hideg fürdő és a forró fürdő. A hideg mikve és a forró mikve között. Amikor az ember bemegy a forró mikvébe, akkor azt mondja, úgy kezdődik ez egy most hangban. Úgy kezdődik, hogy és amikor kijön, akkor amikor megy a hideg mikvébe, akkor olyan, hogy de amikor kijön, akkor akkor ez a különbség a micva és a vére között, a jó tett és a bűn között. Amikor a bűn csinálja az emberek, azt mondja, hogy és amikor vége van, akkor amikor a micvát csinálja, akkor csak gyakran így csinálja, és akkor amikor megcsináltak, azt mondja, hogy ez a hangban ez a különbség a kettő között. Úgyhogy ez az emberi természet része, hogy képesek vagyunk ezt a harcot, amit az előbb felvázoltunk, végigcsinálni. És tényleg nem az instinkteink, vagy az impulzusaink alapján menni, hanem tudatosan élni az életet. Sokszor használtuk ezt a kifejezést. A Tánya mottója, hogy éljük az életünket tudatosan. Ne hagyjuk csak, hogy az impulzusok alapján éljünk. Most erre csinálják, azt csinálják, hanem legyen ott egy tudatosság. Ezért vagyunk emberek, hogy végig gondoljuk, hogy ez nem azt jelenti, hogy ilyen ész emberek vagyunk, és semmi érzelem, teljesen ilyen hideg-rideg, mert ahogy az előbb mondtam, van érzelem, csak az nem olyan, ne uralkodjanak az érzelmeink rajtunk, hanem mi uralkodjunk az érzelmeinken. Attól még lesznek érzelmeink, ugye? Kicsit még folytassuk, van egy pár percünk. Most egy nagyon érdekes rész következik. Azt mondja,